Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Drága Úrunk, olyan hálásak vagyunk ezért a mai alkalomért, az Isten tisztelet lehetőségért, ezért a drága gyülekezetért. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy van hova járnunk alkalomról alkalomra, hétről hétre. És köszönjük, Urunk, hogy ma is lelki táplálékot készítettél mindannyiunk számára, hiszen ahogy a testünk étellel lakik jól, és az étel, ami táplálja mi szervezetünket, úgy a mi lelkünket is a te igéd táplálja, az a mi táplálékunk, és a te drága szavad az, amely éltet bennünket, amely erősít, amely vigasztal, amely bátorít, amelynek van hatalma összetörni, és van hatalma erősíteni. Urunk, kérünk azért, hogy áld meg ezt a drága gyülekezetet, az ige hallgatóit, és adorunk, hogy a te szabad erővel, hatalommal szóljon ezen a mai délelőttön. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Mózes második könyvének 34. fejezetében, a 6. verstől a 10. versig a következőképpen. Elvonult előtte az Úr, mármint Mózes előtt, és így mondta azt ki. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad és negyedízig. Mózes sietve letérdelt a földre, leborult és ezt mondta. Ó Uram, ha megnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram, mert bár kemény nyakú nép ez, bocsásd meg mégis bűnünket és vétkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Az Úr pedig azt mondta, én most szövetséget kötök, olyan csodákat teszek egész néped előtt, amilyenek nem történtek sehol a földön, és egy nép között sem. Meglátja majd az Úr cselekedeteit, az egész nép, amely között vagy, mert félelmetes dolgokat fogok cselekedni veled. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, szeretett testvérek! Nincsen csodálatosabb dolog ebben az életben, mint ismerni azt, aki mindent képes volt odaadni, amilyen volt. A mai világban mindenki magának akar megtartani mindent, mindenki félti, amilyen van, ragaszkodik hozzá, nehezen mond le, és mi ma arról hallhatunk, aki mindenről lemondott, hogy megmentse az embert, engem is, és téged is. Akinek lenne hatalma pusztítani, akinek lenne hatalma eltörölni, földdel egyenlővé tenni, hiszen látjuk, hogy milyen törékeny, sebzékeny az ember, milyen sebzékeny ez az élet. Egy természeti katasztrófa képes másodpercek alatt emberek százezreit elpusztítani. Pillanatok alatt elpusztulhat minden. 2004-ben hatalmas tragédia történt. Itt van néhány számadat. Tulajdonképpen a percek töredéke alatt egy óriási árhullám pusztított Ázsia területén. Ezek ilyen hozzávetőleges számok, mert ahogy reggel készültem, hozzáolvastam dolgokat, és tömegsírba fektettek rengeteg embert, rengeteg felismerhetetlen ember volt, és csak nagyjából tudják az emberek, akik ott dolgoztak, hogy körülbelül mennyi áldozat lehetett. Körülbelül 200 ezer emberről van szó. Az eltűntek száma körülbelül 50 ezer. A sérültek száma körülbelül 100 ezer, és hajléktalanná váltak száma pedig körülbelül 1,7 millió ember. És ez a percek töredéke alatt. Igen, mert pillanatok alatt elpusztulhat minden ezen a földön. És gondoljunk bele, ha egy természeti katasztrófa ilyet tud tenni az emberrel, az emberiséggel, akkor hogy ne lenne hatalma a teremtett világ teremtőjének és fenntartójának elpusztítani az emberiséget. Elpusztítani mindent, ami ezen a földön van. De Isten nem ezt tette, hanem Isten szeretete az ember iránt olyan mély volt, hogy inkább a saját fiát pusztította el, küldte a halálba, mondott le róla. Ahogy Isten ígéretet tett, és gondoljunk arra, hogy amikor eső és napsütés van ezen a földön, akkor Isten szövetségének a jele ábrázolódik ki az égbolton. Azt mondta, hogy szövetséget kötök az emberrel, és ennek a szövetségnek a jele lesz majd a szivárvány. Mert addig, ameddig lesz eső ezen a földön, és lesz napsütés ezen a földön, addig Isten azt mondja, hogy én szövetségem ott lesz az emberrel. Noé történetéből idéztem az előbb a szövetség jelét, és Isten azt mondta, volt egy pillanat, amikor Isten azt mondta, hogy megbántam, hogy embert teremtettem. Mert azt olvashatjuk egyébként ennél a résznél, hogy annyira megsokasodott a bűn, hogy Istennek elelege lett a bűnből. És ezért azt mondta, hogy elpusztítom az embert. De meghagyok néhányat. Noét és feleségét, a három gyermekét és a három menyét. És aztán Isten ezt a szövetséget oda tette az égboltra. És utána megint volt egy pillanat a világ történelemben, amikor Isten azt mondta, hogy elég volt a bűnből. Elég volt a bűnért való áldozatból. Most én mutatok be áldozatot. És ez körülbelül 2000 évvel ezelőtt történt a Golgotai kereszten. Akkor Isten azt mondta, hogy egyszer és mindenkorra azt az egy áldozatot én fogom majd bemutatni. Többé már nem kell áldozatot bemutatni a bűnért. Most én mutatok be áldozatot. És akkor a saját fiát pusztította el. Gondoljunk arra a mondatra, milyen szívbe markoló az a mondat, amit olvashatunk, Jézus szájából hallhatjuk, az evangéliumok le is jegyezték, amikor azt mondja Jézus, hogy éli, éli, láma szabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? És olvashatjuk azt a prófétai irodalomban, Ézsaiás könyvében, hogy egy rövid szempillantásra elhagytalak. És ez nem csak az akkori kornak, az akkori népnek szólt, hanem ez egy profécia, hogy Isten egy rövid szempillantásra elhagyta az ő fiát. Miért? Azért, mert olyan mély volt az ő szeretete, hogy inkább a saját fiáról mondott le, és inkább a saját fiát pusztította el, inkább a saját fiát küldte a halálba, és mondott le róla. És higgyétek el, hogy ez a szeretet, ez fájt neki. Ez fáj ki, és ma is fáj neki, mert emberek mennek a saját fejük után, teszik tönkre az életüket, sokaknak egy káosz, átláthatatlan az életük, tel is tele nyomorúsággal, szenvedéssel, szomorúsággal, hazugsággal, bűnnel, önáltatással, és nem tudnak mit kezdeni az életükkel. Azt látom, hogy egyre több és több élet törik össze a bűn miatt. Egyre több és több. Egyre több élet kerül kilátástalanságba, reménytelenségbe, csalódottságba, és valóban úgy, ahogy mondom, egyre több élet törik teljesen össze. Nem olyan régen egy édesanyja hívott fel zokogva, és mondta el, hogy az élete teljesen összeomlott. Éveken keresztül várt gyermekáldásra a férjével együtt, összetartotta a házasságokat, a gyermekre való várakozás, és aztán Isten megadta, hogy több gyermek is született, és zokogva hívott fel valamelyik nap, hogy szétmentek, hogy ennyi volt, hogy ott vannak a gyermekek, hogy sírnak, hogy ott van a férj, aki másfelé kacsingatott, és összeomlott az életük. El kellett otthonról költözni. És mennyi fájdalom, mennyi szomorúság az, ami ott van mindannyiunk életében. És tudjátok, ez az élet sokaknak merő fájdalom, merő szomorúság. Miért? Mert a legtöbben Isten nélkül élik az életüket. És éppen ezért egyre több élet kerül ilyen kilátástalan helyzetbe. És a bűn megsokasodott a bűn miatt. És tudjátok, ez fáj Istennek. Fáj Istennek az ember nyomorúsága, telhetetlensége és tehetetlensége, szenvedése, mert ha az ember szenved, akkor az Isten is szenved. Fáj Istennek, hogy lát embereket a pusztulásba menni, és tehetetlen, mert az ember így dönt. Sokan nem akarnak tudomást venni Istenről, nem élnek a felkínált kegyelemmel, a megbocsátással, az új élettel, hanem mennek a maguk feje után. Pedig Isten türelmes. Azt olvashatjuk ebben az igében, hogy türelme hosszú. Isten szeretete, hűsége nagy. És mégis az ember megy egyenesen a pusztulásba. Mert az ember makacs, önfejű, pökhendi és gőgös. De higgyétek el, hogy egyre több ember törik össze a saját élete miatt. És nagyon bízom egy ébredésben. Én hiszem azt, hogy lesz ébredés még. Lesz. Hiszen Isten mindig a különböző időszakokban, a különböző nehézségek előtt vagy nehézségek után, Isten mindig adott ébredést. Az utolsó ilyen egész országon átviharzó ébredés az a 40-es években volt. Isten már készítette ezt az országot, ezt a népet a háborúra, a második világháború, a 30-as évek közepén kezdődött el Túróczi Zoltán, aki nem ismeretlen a nyíregyházi gyülekezet előtt. Túróczi Zoltán és még sokan mások, akik hirdették az igét, és aztán az 50-es évek elején a kommunizmus folytotta el az ébredést, és nagyon sokan akkor hitre jutottak, megtértek, és megváltozott az országnak az összetétele. Miért? Mert Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem Isten azt akarja, hogy megtérjen és éljen. És én azért hiszem, hogy lesz ébredés, mert gondoljunk bele, hogy minden birodalom nagy bukását az előzte meg, hogy elkezdett erkölcsileg zülleni. Ha csak egyetlen egyet veszek alapul, Krisztus után 476-ban összeomlott a római birodalom. Azok, akik ismerik a történelmet, azok nagyon jól tudják, hogy a római birodalomban mennyi erkölcstelenség volt, mennyi züllés volt. lehetett ott eszkáválni a birodalmat, meg tudatosan összetartani, de volt egy pont, amikor már nem lehetett. És ne értsék félre a testvérek, én nem ilyen euroszkeptikus vagyok, nem csak a történelmet, aki egy picit tényleg ismeri, azok tudják, hogy miről beszélek. Az Európa Unió is elkezdett egy olyan lejtő lefelé menni, erkölcsileg, aminek a végén az lesz, hogy föl fog bomlani. Mint ahogy fölbomlott egyébként a Szovjetunió is. Az idősek, gondoltátok volna valaha, hogy az az erős kézben tartott hatalmas birodalom, a medve birodalom egyszer össze fog omlani. Mint ahogy a császárok sem gondolták volna, hogy össze fog majd omolni az a hatalmas nagy római birodalom, amelynek se eleje, se vége olyan nagy volt. Igen, drága testvérek, miért? Azért, mert amikor elindul valaki a lejtőn, akkor annak a vége az összeomlás lesz. Ez lehet lelkileg is, lehet fizikálisan is, ahogy a történelemre utaltam az előbb. És én éppen ezért hiszek egy ébredésben. Hiszem, hogy ebből a nihilista életmódból, amiben vagyunk most, Európa vagy a világ, annak a lejtőnek a végén ott lesz, hogy az emberek oda fognak majd borulni az Úrhoz. Mert a lejtő végén vagy leborulsz, vagy kiborulsz. Sokan kiborulnak, de azok, akik tudják, hogy hol lehet leborulni, azoknak az élete az más lesz. Azok, akik majd hitre jutnak, azok majd, akik megvallják a bűneiket, azok, akik majd oda le tudják tenni az Úr elé, azoknak majd megváltozik minden. Ezért nem mindegy, drága testvérem, hogy leborulsz vagy kiborulsz. És én azért bízom egy ébredésben, mert az Isten igéje az nem tér vissza üresen, ahogy olvashatjuk szintén az Ószövetségben, a prófétai irodalomban. Az Isten igéje nem tér vissza üresen, és ott, ahol hangzik az ige, ott, ahol erővel és hatalommal szól az ige, ott lesznek emberek, akik meghallják, és megértik, és a szívükbe zárják. Nagyon bízom egy ébredésben, bízom abban, hogy egyre több ember meg fog térni, mert ez az összetörés majd az Isten elé kerül. És azáltal, hogy minden út zsákutca lett, mert higgyétek el, minden út zsákutca Isten nélkül. Minden út zsákutca. És lehet a magunk útját járni. Hát az ige nem ezt mondja, hogy mindenki a maga útján jár. És higgyétek el, hogy annak az útnak a vége zsák lesz. Egy zsák, egy nagy zsák, aminek nem lesz az alján semmi, és nem lesz a végén semmi. De ezért mondja Jézus, János evangéliumában azt olvashatjuk, én vagyok az út, az igazság és az élet. És az, aki Jézus Krisztus mellett dönt, az nem egy ilyen úttalan úton fog menni, nem zsákutcába fog menni, hanem olyan útra fog térni, amelynek a végén ő fog ott várni. Istenhez fognak kiáltani emberek, és Isten meg fogja őket hallgatni, mert Isten türelme hosszú, szeretete hűsége nagy. És erről beszélhetek előttetek ma, hogy a bűnnek két kezménye lehet. Ez a kép is ezt mutatja. Nagyon találó ez a kép. A baloldali az egy ilyen úttalan út. Ki tudja, hogy lesz-e vége. Azon az úton vannak mélységek, magasságok. Azon az úton vagy végig megy az ember, vagy nem. Vagy célba ér, vagy nem. A másik út, ott annak megvan az esélye, hogy célba ér az ember. Mert azért aszfaltozták le, hogy célba érjen. Az egyik, és ezt most már lelki értelemben mondom, az egyik, hogy a meg nem bánt bűn nem marad büntetlenül. Mert Isten igazságos Isten. A másik, a megbánt bűnt meg nem történtté teszi. Miért? Mert Isten szeretetéből, türelméből fakadóan a megbánt bűnt ő semmisé tudja tenni. Mert ő szerető Isten. Azonban, és itt nagyon fontos hangsúlyozni, drága testvérek, hogy ne ringassa senki magát abban a hitben, hogy Isten majd úgyis mindent megbocsát, ha a végén kiderül, hogy ő létezik, hiszen ez a dolga. Annyira emlékszem, Várnos Szavér, a híres orgonista, aki elég istentelen életet él, ugye tudjuk, hogy homoszexuális. Egyik könyvében azt írta, hogy Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Isten ebben az igében is tudatja, hogy megbüntetem, nem hagyom büntetés nélkül. Már önmagában óriási büntetés, bűnnel együtt élni. Büntetés önmagában, hogy a bűn megkeseríti az életünket, fájdalmat fájdalomra, szomorúságot szomorúságra halmozunk. Már ez önmagában büntetés. De lesz, és Isten beszél erről is, lesz egy ítélet is, melyben megítéli az ember életét, mérlegre teszi, és akinek könnyűnek találja, azt nem csak megítéli, hanem elítéli. Miért? Mert Pál apostol azt írja a II. Korintusi levél 5. fejezetében, hogy mindannyiunknak leplezetlenül oda kell állnunk Krisztus ítélő széke elé. Hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. És hát van egy ilyen történet a Szentírásban, ezt nem én találtam ki. Ószövetségben van egy ilyen történet. Megmérettettél, és híjával találtattál. És ez az ítélő Isten elé való kerülés is ezt jelenti, hogy drága testvérem, vigyázz a te életeddel. És Isten nem fenyeget. Isten nem árul zsákba macskát, Isten nem terrorizál, hanem Isten őszintén megmondja. Azt olvashatjuk Mózes 5. könyvében, ott a 30. fejezetben, hogy eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. És ember, te dönthetsz. Dönthetsz, hogy melyiket szeretnéd választani. Mert Isten a döntés lehetőségét az emberre bízta. Isten nem tud és nem akar helyettem dönteni. Nem tud és nem akar. Mint ahogy én sem dönthetek a gyermekeim helyett. Hát ti szülők, mennyit vívódtatok velünk gyermekekkel? Ti édesanyák, édesapák, akiknek most picin gyermekeitek vannak. Akik lázadoznak ott a gyermekek, ugye? Hát szeretnétek dönteni a gyermeketek helyett, de nem tudtok. Nem tudtok. Lehetetlenség. Azt meg tudjátok tenni, hogy megpróbáljátok fölvázolni eléjük, hogy drága gyermekem, van ez a lehetőség, meg van ez a lehetőség. Én azt javaslom, hogy erre menjél. De a gyerek, ha megmakacsolja magát, akkor nem fog arra menni, hanem az ellenkező irányba. És drága testvérek, nem azt látjuk, hogy az ember megmakacsolta magát az Istennel szemben? Mert Isten azt mondja, hogy válaszd az életet, ne a halált. Válaszd az átkot, áldást, ne az átkot. És az ember az átkot választja. Az ember a halált választja. Pedig Isten megmondja. Isten megmondja őszintén, hogy minek mi lesz a következménye. Az, hogy Isten szeret, az még nem azt jelenti, hogy következetlen. Az, hogy én szeretem a gyermekemet, még nem azt jelenti, hogy nem részesül büntetésben. Hát mindannyian mi szülők szeretnénk következetesen nevelni a gyermekeinket, nem? És Isten is, akit szeret, azt szeretné következetesen nevelni. Azt mondja egyik helyen az ige, hogy én az enyémeimet megfeddem, megdorgálom. Hát, hogyha te szereted a gyermekedet, akkor nem megfedded, nem megdorgálod. Ne gondoljátok, hogy a szeretet az, hogy hagyod a gyerekedet úgy nőni, mint a dudva. Az nem szeretet. Az nem szeretet. Az nem szeretet, hogy a gyerekedet hagyod, hogy hát tegyen azt, amit akar. És ma nem ez van. Nem ez van. Nem olyan régen egy szülővel beszélgettem, konfirmáció kapcsán. Járt a gyermek, aztán nem járt. Aztán fölhívom telefonon, hogy a szülőt, hogy hát valami baj van, mert nem szólt senki. Se a szülő nem szólt, se a gyermek nem jött oda hozzám. Akkor a szülő azt mondja, hogy én úgy nevelem a gyermekemet, hogy ő döntsön minden felől. Hú, mondom, ez egy bátor dolog. Mondom, ez egy bátor dolog. De mondom, azért a gyermekét elküldeti iskolába, ugye? Hát a persze azt... Hát és hogyha a gyerek azt mondja, hogy ő nem akar iskolába menni, akkor azt széttárod a kezedet, és azt mondod, hogy hát ő dönt. Drága testvérek, nem az a szeretet, hogy a gyerekre mindent ráhagyunk. Az nem szeretet. Sőt, azt tudjátok mi? A szeretetlenség. A szeretetlenség. Mert hogyha te nevelni szeretnéd a gyermekedet, akkor dolgokat meg kell neki mondani. Akkor meg kell dorgálni. Néha meg kell büntetni. És gondoljátok, hogy Isten másképpen tesz. Hát az övéit szereti. És az övéit megfeddi. Sokszor kell. Az én édesanyám a mai napig fed. Pedig és már közel vagyok a 40-hez. De hát mindig a gyermeke leszek. És ő mindig az én édesanyám lesz. És szükségem van is sokszor azokra a feddésekre. És ti is így vagytok. Lehet, hogy már 80 évesek vagytok, de 60 éves gyermeketeket a mai napig fedditek. Mert kell. És Isten is így feddi az övéit. És feddi azokat is, akik nem az övéi. Na de hát azt olvashatjuk az igében, hogy Isten felhozza az ő napját jókra és gonoszokra egyaránt. Miért? Mert Isten szerető Isten. De az, hogy azt mondom, hogy Isten szerető Isten, az nem azt jelenti, hogy Isten következetlen Isten lenne. Mert a szerető Isten igazságos Isten is. Mert ha én szeretem a gyermekemet, vagy a gyermekeimet, akkor szeretnék velük igazságos lenni. És ahány gyermekem van, annyi felé kell igazságosnak lenni, nem? Nekem 4 gyermek felé kell igazságot osztanom. Néha még a feleségem felé is, de ő is osztja felém is, úgyhogy kvittek vagyunk. De igazságosnak kell lenni az embernek. És nem lehet az ember részrehajló. Mert azt megsíni a család. Na gondoljatok csak József történetére. Nem ezt olvashatjuk József történetében? Hogy az édesapa részrehajló volt. Aztán ennek itták a levét a gyermekek is, aztán ennek itta a levét József is, és ott aztán mindenki mindent ivott. Miért? Mert igazságtalan volt a gyermekével szemben. És tudjátok, Isten nem akar igazságtalan lenni. Isten igazságos akar lenni. Miért? Mert Istennek a tulajdonsága az egyik az, hogy szerető Isten, de a másik tulajdonsága az, hogy Isten igazságos Isten. És mivel Isten nem csak szerető Isten, hanem igazságos Isten, ezért Isten nem hagyhatja a bűnt büntetés nélkül. Nem hagyhatja. Én bármennyire szeretem a gyermekeimet, néha meg kell büntetnem. Nyilván nem arról van szó, hogy agyba főbe verem a gyerekemet, de hogy is. Még azért annyira a méreg nem fogott el. De tudja azt, hogy a bűn az nem marad büntetés nélkül. És tudom, hogy ma a humanisták azok ágálnak, meg bocsánatot kérek, de ilyen nyáladzó szájjal kiabálnak. Tehát ma már Németországban a gyerek följelentheti az apját, hogyha verik. És tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz terület. Ebben egy kis eligazítást azért hadd adjak. Tehát itt nem arról van szó. Hát itt van közöttünk olyan, aki a gyámhivatalban dolgozik, gyülekezeti tagunk, Ildikó. Hát ő lát azért sok nehézséget, sok nyomorúságot. És biztos, hogy lát olyat, amikor egy édesapa vagy egy édesanyja terrorizálja a gyermekét. Van ilyen. Van olyan, amikor dübölverik a gyereket. És van olyan, amikor lelkileg terrorizálják a gyereket. Na ez mind-mind istentelen. Ez mind-mind istentelen dolog. Nem arról van szó, hogy a gyereket terrorizálni kell. De azt mondja az ige, és ezt ma nem értik a humanisták. Azt mondja az ige, hogy ne vondd meg a vesszőt a te gyerekedtől. Nyilván nem arról van szó, drága testek, még mielőtt itt valaki azt gondolná, hogy megyek, aztán szépen egy ilyen akácságot szépen meghámozok, és aztán azzal verem a gyerekemet. Nem verem úgy a gyerekemet. De tudom, hogyha azt mondja, már pedig most abban a korban van például Mániel fiunk, aki azt mondja, hogy anya hülye. Még az apára nem mondja, de anya hülye. És tudjátok, mit csinálok? Kedves humanista világ, rácsapok a szájára. Rácsapok. Mert nem fog különbséget tudni tenni a jó és a rossz között. Nem fog tudni különbséget tenni a dicsérő szó és a szitkozódó szó között. És én merem vállalni, hogy szeretettel, következetesen az irgalmasság és a szeretet tüzével, de néha rá kell sózni, akár a gyereknek a szájára, akár a gyereknek a kezére, vagy a fenekére. Ma éppen hát erről mennek itt a nagy kommentek, nézzünk utána, a Google-on utána lehet nézni. Most kiadtak nem olyan régen egy könyvet, hogy fegyelmezd a gyermeked, megéri, és ott leír egy-két dolgot. Nem minden elértek, én se egyet. Na de hát most a humanista világ az egyből fölkiáltott. Aláírásokat gyűjt. Libri leveszi a polcairól a könyveket. Mert kimerik mondani azt, hogy a gyereket fegyelmezni kell. Mert kimeri mondani azt, hogy a gyermektől néha nem kell megvonni azt az atyai szerető kezet. Amely kéz lehet, hogy simogat, meg dicsér, de van, amikor rá kell ütni a szájra, mert ha most azt mondja, hogy anya hülye vagy, akkor 15 év múlva lehet, hogy el fog küldeni melegebb éghajlatra. Miért? Hát hagyom, hogy a gyerek hát hadd nőjön, mint a dudva, nem? És tudjátok, hogy hány gyerek beszél a szüleiről úgy, hogy már én szóltam rá, emlékszem Pesten, olyan csúnyán beszélt a gyerek az édesanyjával, hogy én szóltam rá, hogy gyerek. Eszednél vagy? Hogy beszélsz az édesanyáddal? Rá kellett szólni. Hát mert az anya meg azt mondja, most mit szóljak rá? Lehet, hogy belefáradt már, ki tudja. És az a gyerek, aki így fog beszélni, már most fiatalon a szüleivel, az később, az megállíthatatlan lesz. Mert elindul egy lavina. És éppen ezért, kedves szülők, szeressétek mindennél jobban a gyermekeiteket. De higgyétek el, hogy a szeretet az fegyelmez is. És Isten fegyelmez bennünket. Isten fegyelmez, és azt mondja, hogy én következetes vagyok. Miért? Azért, mert a bűnt azt nem hagyhatom büntetés nélkül. De gondoltok bele, hogy ez a szerető Isten, aki a bűnt megbünteti, ez a szerető Isten kegyelmes Isten is. Hát néha össze szorul a szívem, amikor a gyermekemmel éreztetem azt, hogy most valami nagyon rosszat csinált. És odajön, és lehet, hogy az ő maga módján, mert Mánuel most ebben a korszakában van, oda mondja ugye a maga módján, hogy bocsi apa. De én tudom, hogy ez a bocsi apa, azt ő azt komolyan gondolja. És a gyermek már tud bocsánatot kérni. Mert azzal a gyermekkel, akivel nem érezteted, hogy most valami nagyon rosszat csinált, valami nagyon rosszat mondott, azzal a gyermekkel, akivel te nem érezteted, hogy valami rossz történt, az a gyermek nem fog bocsánatot kérni. Nem fog. Mert elkezd lazulni az a lelki ismeret. Elkezd lazulni. És ott, ahol lazul a lelki ismeret, ott előbb-utóbb nem lesz bűnbánat. Nem lesz, hanem hozzászokik a dolgokhoz. És hát mindannyian tudjuk, hogy dolgokhoz hozzá lehet szokni. Hozzá lehet. Jó dolgokhoz is, de a rossz dolgokhoz is. A jó dolgokhoz. Nem olyan régen valaki mondta nekem, hogy hát van egy szint, ami alá nem tudok menni. Ez egy jó dolog. Hát azt mondja, hogy szereti ezt a szintet tartani. De a rossz dolgokhoz is hozzá lehet szokni. És hogyha te hozzászoktál ahhoz, hogy nem kérsz bocsánatot, akkor ez megszokássá fog válni. Éppen ezért, drága testvérek, Ha az emberi életben így van ez, akkor miért gondolod, hogy az Istennél nincs így? Az Isten szerető Isten, ő nem hagyhatja a bűnt büntetés nélkül. Miért? Mert ő igazságos Isten. Mert Isten nem csak szerető Isten, nem csak hűséges Isten, de igazságos Isten is. Ezért mondja, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnért a fiakat, és a fiak fiait harmad és negyedízig. Drága testvérek, tudjátok, mit tapasztalunk ma a 21. században? Az, hogy az az istentelen kommunista világ, ami kiölte az emberekből, az én szüleim korosztályából az Isten félelmet, az az istentelen korosztály ezt adta tovább a következő nemzedéknek. És ma azért hiányzik a legtöbb gyülekezetből az a fiatal korosztály, az a fiatal generáció. Miért? Mert nem volt, aki átadja a jót. De a rosszat átadtuk. Az istentelen életet átadtuk. És ez megy most nemzedékről nemzedékre. És ezért mondja az ige, hogy nem hagyja büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnért a fiakat, és a fiak fiait harmad és negyedízik. És ezért fontos, drága testvérek, hogy vegyük ezt nagyon komolyan. Hogy mit adsz át a te gyermekeidnek? Mit adsz át? Mert az istentelen életednek majd az istentelen élet lesz a következménye. De ha te Istennel élsz, akkor pedig az istenfélő élet lesz a következménye. És látjátok, kedves testvérek, hogy az egyik generáció bűne kihat a másik generáció életére? Hát így van ez. És ez így megy ember öltőről. De meg lehet törni ezt a folyamatot, van menekülés ebből a körforgásból. Isten igazságos Isten, és nem hazudtolja meg önmagát, de mindazok, akik bánják bűneiket, azoknak megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Mert Isten szerető és kegyelmes Isten. Az igazságos jelző tehát azt jelenti, hű marad ahhoz, amit mondott. Ő betartja az ígéretét, ragaszkodik ahhoz, amit mond, nem hazudik, nem vezet félre, nem állít hamisságot és nem is pártolja azt. De ott van ebben az igében az is, hogy ő megbocsátja. A szerető Isten jelző azt jelenti, mindennél jobban szereti az embert. Mindent megtesz érte, mindenről képes lemondani érte, és ez a gyakorlatban is megmutatkozik. Isten kész volt Jézus Krisztus is halálba küldeni, mert annyira szereti az embert. Azt az embert, aki bűnben él, aki Isten nélkül él, Isten nélkül dönt, aki letagadja őt. Ez a hitszegő ember dönthet így is, és dönthet úgy is. Mint ahogy ezen a képen is láthatjuk. Ezért mondtam, és idéztem az előbb Mózes 5. könyvét. Isten azt mondja, eléd adtam az életet, és eléd adtam a halált. Eléd adtam az áldást, és eléd adtam az átkot. És az emberre bízza a döntést. Ahogy az előbb is mondtam, ahogy én nem dönthetek a gyermekeim helyett. Legfeljebb csak megmondhatom, hogy hogyan döntsél. De a döntés meghozatala az az ő felelőssége. És Isten megmondja, azt mondja, hogy eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. De te válaszd az életet, hogy élj te, mint pedig a te utódaid. Tehát Isten megmondja, hogy mit válasszál, hogy annak mi lesz a vége. De a döntés felelőssége az a tied. Az a tied. Azt nem ruházhatod át senki másra. Döntenék én a gyerekeim helyett, de nem tudok dönteni. És Isten is döntene az ember helyett, de nem tud dönteni. Mert Isten ezt a döntés felelősségét az emberre ruházta át. Miért? Azért, mert ez az ember felelőssége. És ez a hitszegő ember dönthet így is és úgy is. Mert erre is, meg arra is. Az ember hatalmába helyezte a döntés lehetőségét, Isten nem akar és nem tud helyettünk dönteni, ő valamit felkínál, és ezt vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. A szerető Isten jelző azt jelenti, még ennek ellenére is. Látja Isten az embert, és annak ellenére is szereti. Milyen Isten az ilyen, aki annak ellenére, hogy látja az embert, hogy milyen, hogy viselkedik, hogy él, hogy beszél, mégis szereti. Hogy kész a halálba küldeni érte a saját fiát is. És tudjátok, a szeretet itt mutatkozik meg. Ezért mondja az ige, és nekem olyan sokat jelent ez a Jánosi levél, 4. fejezet, 10. verse. Azt olvashatjuk, a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Ezzel a szeretettel semmi sem ér fel. És mennyire távol vagyunk mi ettől, mennyire gyenge a mi szeretetünk. És ez a szeretet, kegyelmet, szeretetet, kegyelmet úgy tapasztalhatjuk meg, a Mózeshez hasonlóan térdre rogyunk. Mózes sietve letérdelt a földre, és leborult. Leborult ő előtte, és bevallott neki mindent. És nekünk is ezt az egyetlen egy dolgot kell tennünk, drága gyülekezet. Ezt az egyetlen egyet. Oda leborulni, és megvallani mindent. És lehet, drága testvérem, hogy már sokszor kiborultál. De próbáld meg, hogy most egyszer leborulsz. Leborulsz, és kiöntöd a te szívedet neki. És elmondasz neki mindent. Mindent, ami megkeserítette az életedet, ami bűnként felgyülemlött benned. Isten csak erre vár, hogy törj előtte össze, kérd az ő bocsánatát, amivel neki fájdalmat okoztál, és kérd, amit Mózes is kért. Azt mondja, bocsásd meg, mégis, bocsásd meg, mégis bűnünket, és vétkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Odáig kellene mindannyiunknak eljutni, hogy nincs más kivezető út. Egyedül az Isten, az ő szeretetét tükröző Jézus Krisztus. Jézus, aki mindent magára vállalt, benne van a mi bűneink bocsánata. Vele lehet talpra állni, és vele lehet újat kezdeni. Általa lehet az igazságos és szerető Istent megismerni, aki annyira szeretett, hogy egyszülött fiát küldte a halálba, hogy éljünk ő általa. Drága testvérem, lehet, hogy eddig a zsákutcákban keresgéltél. De most merj kilépni ebből, és merj arra az útra rálépni, arra a Jézusi útra, amit ő is mond. Én vagyok az út, az igazság és az élet. A kérdés az, hogy kell-e ez neked? Hogy tudsz-e jó döntést hozni? Ez a legfontosabb ezen a mai délelőttön. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy döntés elé állítasz. Szereteted éppen abban mutatkozik meg, hogy nem mondtál le az emberről. Nem hagyod, hogy úgy nőjön, úgy élje, mint a dudva, hanem szereted az embert. És szereteted abban nyilvánult meg irántunk, hogy kész voltál meghalni. Szereteted abban nyilvánult meg irántunk, hogy felelősséggel ruháztál fel bennünket. Döntés elé állítasz. És mi dönthetünk így is, és dönthetünk úgy is. Hogy szeretnénk-e téged követni, és minden, ami azzal jár, vagy szeretnénk a magunk útját járni, és minden az, ami abban jár. Urunk, kérünk, adj bölcsességet, hogy jó döntést tudjunk hozni.